Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te vagy az életnek a forrása, te vagy a felüdülés, te látod, hogy mennyire szükségünk van erre ezen a meleg nyári napon, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Te látod, Úr Jézus, a mi lelkünknek a szükségeit. Te látod, hogy a mi szívünk mire vágyik. Te látod, hogy mi az, amire valóban szükségünk van. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy te töltsd be a mi szükségeinket. Te légy az, aki felüdítesz, aki bátorítasz, aki vezetsz, aki megoldást adsz nekünk. Megvalljuk előtted bűnbánó szívvel, hogy az elmúlt időszakban is, az elmúlt napokban is sokszor volt olyan helyzet, amikor nem téged kerestünk egy döntés előtt, nem téged hívtunk segítségül, nem akartunk belesimulni a te akaratodba. Bocsáss meg, Úr Jézus, amikor máshol kerestük a felüdülést, a megoldást, a szabadulást. Szeretnénk, Úr Jézus, most hozzád menekülni, nem csak a bűneink és a félelmeink elől, hanem szembesülve a saját magunk gyarlóságaival, óemberi természetének a gyengeségével és esendőségével beléd akarunk kapaszkodni. És tőled kérjük most nem csak a felüdülést, nem csak a szabadulást és a megoldást, hanem azt, hogy teljesen formáljád bennünket. Mert tudjuk, Úr Jézus, hogy nem csak örök életünk, hanem teljes és boldog életünk itt a földön csak úgy lehet, hogyha te kézbe veszed a szívünket, ha mint megváltunk, engedjük neked, hogy megváltoztass minket, és átformálj bennünket olyanokká, amilyeneknek te akarsz minket látni. Te látod, Úr Jézus, hogy ebben még milyen akadályozó tényezők vannak a szívünkben, a gondolatainkban. Te hálíts el minden akadályt most is a te igédnek az útjából, hogy éltessen, hogy felüdítsen, hogy újjáteremtsen, hogy hadd válhasson az egész életünk Isten tiszteletté. A te neved nagyobb dicsőségére kérünk, Úr Jézus Krisztus, a te szent lelked jelenlétével, erejével, vigasztalásával ajándékozz meg most bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangélium a 13. részéből olvasom, a 13. rész 3. versétől a 10. versig terjedő ige szakaszból. Az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. János evangélium a 13. részéből a 3. verstől kezdve így szól hozzánk az élő Isten igéje. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és egy kendőt vévén körül kötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Oda ment Simon Péterhez, és az azt mondta neki, Uram, te mosod meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondanéki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanéki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Kedves testvéreim, vasárnap délután arról szólt az ige ebből a jól ismert bibliai történetből, hogy honnan volt Jézusban meg az az alázat, hogy ezt a rabszolgai munkát, mint a lábmosásnak a szolgálata elvégezze. Akkor arról volt szó, hogy sokszor, sokféleképpen halljuk azt, hogy a hívő embernek alázatosnak kell lennie, és az alázat és a szelídség a hívő embernek egy fontos ismérve, sőt a lélek gyümölcsei között is megtaláljuk a Galata 5.22-ben a szelídséget, csak éppen arról hallunk ritkán, hogy hogyan lehetünk alázatosak, és hogyan juthatunk el oda, hogy alázatosak legyünk. Hogy ne legyen abból valami hamis alázat, vagy alázatoskodás, vagy valamilyen erőltetett vallásos tevékenység. És akkor azt világította meg nekünk az ige, amit a konkrét fizikális eseménysor, cselekménysor előtt van. Azt mondja, Jézus tudta, hogy ki ő, tudta, hogy ki küldte, tudta, hogy miért küldte, honnan jön és hová megy. Ennek a tudatában neki nem jelentett nehézséget, nem volt megalázó, nem volt méltatlan ez a szolgálat, ez a munka. Nem volt identitászavara, nem volt bizonytalan a küldetése felől, a küldője felől. Tudta, honnan jön és hová megy. És mi magunk is így tehetünk szert bibliai értelemben vett alázatra, hogyha az élő Istennel személyes kapcsolatban vagyunk, hogyha a múltunk vele van rendezve, a jelenben őt követjük, és a jövőnk biztosítva van nála, ennek tudatában nekünk sem kell, hogy derogáljon még akár egy ilyen lábmosás, egy rabszolgai cselekmény sem. És folytatódik a történet, amikor az Úr Jézus elkezdi megmosni a tanítványok lábát, és Simon Péterhez ér, akkor felteszi neki Péter ezt a kérdést, Uram, te mosod meg az én lábaimat? Hát érthetetlen. A tanítványnak kellene megmosnia a mester lábát. Ez felháborító, ez megbotránkoztató, ez szokatlan, ez elképzelhetetlen. Érdekes, hogy felteszi ugyanezt a kérdést Péter, de mégis inkább költői kérdésnek tűnik ez. Nem veszi ki a lavort Jézus kezéből, hogy hát nehogy már te Úr Jézus, majd én akkor megyek. És aztán Jézus szépen elkezdi Péter gondolatait a megfelelő síkra terelni. Hogy itt régen nem arról van szó, Péter, hogy én most fogom ezt a vödröt, meg a vizet, meg a ti koszos lábaitokat. Azt mondja, amit én teszek, most nem érted, de ezután majd megérted. Nyilvánvalóan az Úr Jézus itt már nagy csütörtök este, nagy péntekre és húsvétra utal. Hogy majd onnan visszatekintve fogod te megérteni, hogy mit is tettem én. És milyen sokszor vagyunk így mi is, kedves testvéreim, hogy nem értjük az Úr Jézust, hogy nem értjük Istent, és nagyon sokszor csak visszatekintve értjük meg az életünk egy-egy történését, eseményét, amikor engedjük, hogy Jézus megértesse és megmagyarázza nekünk. Persze szeretnénk mi mindig előre látni, és pontosan tudni, hogy mit, mikor kell, mi miért van, mi az oka, mi a célja, de Jézus magára irányítja újra Péter figyelmét. Majd lesz idő, amikor ezt megérted. Most rám figyelj. És nekünk is vannak ilyen élethelyzetek, amikor Jézus cselekszik az életünkben, sokszor nem értjük, hogy mit cselekszik és miért cselekszik, de nekünk nem az a dolgunk abban a pillanatban, hogy megértsük, hanem az a dolgunk, hogy Jézussal legyünk, és Jézusra figyeljünk. És majd ő elhozza azt az időt, ami lehet, hogy másnap, lehet, hogy 3 nap múlva, mint Péteréknél, vagy néhány hónap, vagy akár év múlva értjük meg, hogy egy adott élethelyzetben mit, miért tett Jézus. És aztán jön Péternek a kategórikus elutasítása, az én lábaimat nem mosod meg soha. Megdöbbentő volt, nem is tudtam igazán megfogalmazni, hogy mi zavart egy-egy ilyen hasonló helyzetben, amikor valakit megkértem valamire, segítségre, és azt a választ kaptam, hogy biztos, hogy nem. Aztán megértettem, hogy az zavart benne nem a visszautasítás, hanem hogy még esély sincs rá, hogy ez változzon. Ez a kategórikus elzárkózás, ezt látjuk itt Péternél is. Az én lábaimat nem mosod meg soha. Persze feltételezhetjük egyrészt azt, hogy hát igen, Péternek itt mégiscsak leesett a tantusz, hogy hát mégse kéne a mesternek a tanítvány lábát megmosni. Mégiscsak alázatos volt ez a Péter, de hát azt látjuk, hogy ő még mindig nagyon nincs képben azzal, hogy ki is ő valójában, hogy milyen is az ő természete. Még néhány verssel később is azt olvassuk, hogy életemet adom érted. És akkor Jézus visszakérdez, hogy hát az életedet adod értem, éppen fordítva van. Én adom az életemet, érted, te meg majd el fogsz szaladni, meg fogsz tagadni. Mielőtt a kakas megszólal. Péter még nem ismeri magát igazán, az ő maga természetét, és azt sem látja meg, hogy sajnos ezek mögött, a szavak mögött nem mindig az alázat húzódik meg. Vagy legalábbis az alázatnak a köntösében éppen a kevésség. Hát nincs nekem arra szükségem, hogy megmosd a lábamat. Hát jó vagyok én így is. Ismerjük ezt a gondolkodásmódot Jézusnak a nagy vacsoráról szóló példázatában, amikor mennyegzői ruha nélkül valaki beslisszan a mennyegzőre. És amikor jön a király, és kérdezi, hogy hát te hogy kerülsz ide, barátom, az csak hallgat, és aztán azt mondja a király, hogy nincs mennyegzői ruhája, akkor vessétek ki a külső sötétségre. Mert miért ment be az az ember ruha nélkül? Nem azért, mert neki ne lett volna rá pénze. Ugye az akkori időkben a mennyegzőnek a szervezője biztosította a mennyegzői ruhát. Minden vendégnek fel volt ajánlva. Nyilván, aki több száz kilométerről, meg Szamárháton, Teveháton, kihol érkezett, nyilván nem a legszebb és legtisztább állapotba érkezett meg egy esküvőre. És ezért az esküvő szervezőinek biztosítani kellett tiszta ruhát. Fel volt ennek az embernek is ajánlva a mennyegzői ruha, de ő úgy gondolta, jó vagyok én így is. És hányan gondolkodnak így magukról az Isten országa vonatkozásában? Hát jó vagyok én így is az Isten országába. Csak amikor majd megállnak az Úr Jézus előtt azon a napon, akkor nehogy azt kelljen hallaniuk, hogy semmi közöm nincs hozzátok. Mert lehet majd hivatkozni arra, hogy én meg voltam keresztelve, meg voltam konfirmálva, meg ültem a templomban x időt, de volt-e személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal? Mert ez a történet is erre hívja fel a figyelmet. Úgyhogy Péter szavai mögött az is meghúzódhat, hogy nem csak az alázat, hanem az alázat mögé bújtatott kevésség, nincs nekem erre szükségem. Hát csak nem vagyok én olyan bűnös, nem raboltam bankot, nem öltem embert, jó ember vagyok én a magam módján, mégiscsak jó vallásos emberként, hát miért kellett Jézusnak meghalnia? És megdöbbentő volt ezzel szembesülni, amikor egy személyes beszélgetésben egy idős nénit meglátogatva nem tudtam semmilyen módon megértetni vele, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. És akárhogy magyaráztam neki, ő teljes mértékig elfogadta, hogy az emberek bűnösök, Jézus azért halt meg, hogy az embereket megváltsa, de hát érte nem kellett meghalnia. Hát ő nem bűnös. És egy olyan néniről van szó, aki évtizedeken át templomba járt, hallgatta az igét, olvassa a Bibliát. És nem állt össze neki az az egyszerű igazság, hogy Jézusnak érte is meg kellett halnia, és neki is szüksége van erre a bizonyos lábmosásra. Nem csak úgy általában bűnösök az emberek, hanem én is bűnös vagyok. És Péter nem látja még be ezen a ponton, hogy mit is jelent az, hogy Jézus mossa meg az ő lábait. És Jézus aztán újra megszólal, és tovább tereli a helyes irányba Péternek az eltévejedett gondolatait, és egy nagyon kategórikus választ mond erre a kategórikus elutasításra. Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs hozzám. Magyarul nincs köztünk kapcsolat. Ha nem engeded, hogy megtisztítsalak, akkor nincs közöd hozzám, és nincs közöm hozzád. Na és itt volt az, amikor Péternek a fejében, ugye mint a rajzfilmekben látjuk, kiviláglik a villanyégő, hogy ja, hát erről van szó. Hát ez itt a lényeg, a Jézussal való személyes közösség. És akárhányszor látjuk a Szentírásban Jézust, vagy Pétert megnyilvánulni, bármilyen heves a természete, bármennyire sokszor nincs tisztában sem magával, sem a körülményekkel. De egyet nem vitathatunk el tőle, ő mindig Jézussal akart lenni. Jézushoz ragaszkodott. Azért akart sátrat építeni a megdicsőülés hegyén, hogy Jézussal legyen. Noha nem tudta, mit beszél, ugye olvassuk az igében. Azért akart oda menni a háborgó tengeren, hogy Jézussal legyen. Nem azért, hogy kijöjjön az RTL Klub meg a Fókusz, hogy micsoda szenzáció Péter jár a vizen, hanem azt mondja, hogy mondd, hogy menjek oda hozzád, ha te vagy az, Úr Jézus, hogy veled lehessek. És ezen a ponton is ezt látjuk, hogy itt értette meg Péter igazán ennek a lényegét, amit Jézus tesz. Mert megértette, hogy ha nem mossa meg őt Jézus, ha nem tisztítja meg, akkor semmi köze nem lesz hozzá. És megértette, hogy a saját személyes élete, földi boldogulása és örök élete szempontjából ez a kulcskérdés. Mi közöd van neked Jézushoz? Van-e közöd Jézushoz? Van-e Jézussal kapcsolatod? Vagy pedig nincs? Mert ez lesz a kérdés az utolsó ítéletkor is. Nem az lesz, hogy mennyi egyház fenntartói járulékot fizettél be, vagy hogy mikor kereszteltek, mikor konfirmáltál, hány órát töltöttél a templomban, ismere téged Jézus Krisztus, meg ismered-e őt? Ez az egyetlen kérdés. Kicsoda neked Jézus Krisztus, és van-e élő kapcsolatod vele? Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. És aztán Péter csapongó természete, továbbra is látjuk, hogy megmaradt, még ha meg is értette a lényeget, hogy hát onnan indultunk, hogy egyáltalán, még a lábamat se, de most már akkor a kezemet, meg a fejemet is, mert ő teljesen Jézus közelében akar lenni, teljesen közösségbe akar kerülni Jézussal. El akar merülni, és meg akar mártózni abban a szeretetben, amiről azt olvassuk az igében, hogy felfoghatatlan, felmérhetetlen, emberi ésszel és értelemmel felfoghatatlan szeretet. És azt akarja, hogy ez teljesen átjárja, teljesen átmossa a kezemet, a fejemet is. Nyilván a szimbolikus gondolkodásban tudta Péter is, hogy mit jelent ez. Nem arról volt szó, hogy akkor most hozzuk a head and shoulders-t, és akkor hajmosás lesz, hanem a fej és a kéz, az ugye kifejezte a gondolkodás és a cselekvés lényegét. Tudta Péter, hogy neki milyen a gondolkodása. Tudta, hogy neki szüksége van Jézus megtisztító, megszentelő erejére. Mert tudta, hogy minden szava, minden cselekedete innen indul ki. A gondolatból, a fejéből. És ha ott nincs rendben a dolog, akkor az egész egyenlet megdől. Azt mondja, a fejemet, a gondolkodásomat tedd helyre, Úr Jézus, hogy szerinted való gondolataim legyenek, hogy rájön a gondolkodásom a te gondolkodásodra, hogy rájön a gondolatom a te akaratodra, a te tervedre, hogy ne a saját fejem után menjek végre, hanem a te jó, kedves és tökéletes akaratodat töltsem be. És tisztíts meg mindazoktól a gondolatoktól, amelyek elválasztanak engem tőled. És aztán ebből következik, hogyha megújul az embernek a gondolkodása, rááll az Isten akaratára, tervére, akkor tud majd Isten szerint valóan jó cselekedeteket véghez vinni. Olyan tetteket, amelyek már Isten dicsőítik. Nem a magam dicsőségét szolgálják, nem magamra mutatnak ezek a tettek, nem magamat magasztalom fel, hanem Jézus Krisztust. Azt mondja az Úr Jézus ugye a hegyi beszédben, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, de miért? Nem azért, hogy utána megveregessék a vállatokat, hogy ügyes, jó keresztjének vagytok ti gyerekek, csak így tovább, hanem azt mondja, hogy hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Azért kell, hogy láthatóak legyenek a Jézussal megélt gondolataink, a vele való személyes kapcsolatunk a cselekedetekben, hogy az emberek látva az életünket, hallva a szavainkat, eljussanak Istenhez, és Istent dicsőítsék. Mert az életünk egy jel, nem magunkra mutató jel kell, hogy legyen, hanem Jézus Krisztusra mutató jel. És hogyha látják a szavainkat és tetteinket, a hitünket megvalósulni a cselekedetekben, akkor majd megkívánják és azt mondják, hogy mi is veletek akarunk menni. Mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Akkor mi is ehhez az Istenhez akarunk csatlakozni. Tehát látjuk, hogy Péter átérzi ennek a súlyát, átérzi annak a súlyát, hogy mit jelent Jézus jelenlétében élni, őt követni, engedni, hogy ő átjárja az életét, megtisztítsa, megmossa, és a gondolkodását, a szavait, a cselekedeteit, mindent Jézus uralma alá akar helyezni, és aztán az Úr Jézus egyértelművé teszi számára, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Nyilván a láb volt az, erről már volt szó vasárnap is, amit különösen az ókori keleten mindenki értette, hogy a leghamarabb beszennyeződik, ebben a saruban, szandálban, amiben jártak. Ez volt az első, ami érintkezett a földdel, ezt kellett elsősorban megtisztítani, különösen amikor leültek egy asztalhoz, vagy étkezéshez, ebben a félig fekvő pozícióban. És azt mondja az Úr Jézus, hogy aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint ezt a részét, ezt a testrészét, a lábát újra és újra megmosni, hiszen ez kapcsolódik a földhöz, ezzel járunk a földön, ez piszkolódik be a leghamarabb, ezt kell megtisztítani rendszeresen, különben egészen tiszta. De mit is jelent ez a megfürdés? Ez az, amire Jézus is hívja Pétert, és mindnyájunkat ezen az igén keresztül. Ez a megfürdés, ez a megtisztulás, ez az, amit a Szentírás másként úgy nevez, hogy megtérés, újjászületés, vagy ahogy Új Szövetségben több helyen olvasunk, az újjászületés fürdője, amikor felvesszük a kapcsolatot Jézus Krisztussal, amikor átadjuk az életünk fölötti uralmat neki. Amikor meghozzuk azt a döntést, hogy igen, Úr Jézus, a fejemet is, a kezemet is, a gondolataimat is, a szavaimat, a tetteimet is, a te uralmad alá helyezem. Nem a saját fejem után akarok menni, nem a saját terveimet, hanem a te tervedet akarom megvalósítani. És ha megszületik ez a döntés a szívünkben, hogyha engedünk Isten szent lelkének, hogy ő véghez vigye bennünk az újjászületésnek, a megtérésnek a csodáját, hogyha tudatos döntést hozunk Jézus mellett, akkor is, ahogy nagyon szemléletesen kifejezi itt az Úr Jézus, még mindig két lábbal ezen a földön járunk. Igen, a lelki szemeink, meg a hitünk szemei a mennybe néznek, de amíg itt vagyunk a földön, ott marad bennünk az óemberi természetünk. És igen, ez ellen naponként küzdeni kell. A sátánnak egy nagyon komoly szövetségese az életünkben az óemberünk. Amin keresztül újra és újra kísérteni, bűnre csábítani, Istentől, Jézus Krisztustól elvonni akar bennünket. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy aki megfürdött, aki átadta az életét nekem, aki átment az újjászületés fürdőjén, annak arra van szüksége, hogy a lábait rendszeresen megmossa, ez a lábmosás pedig általában az ókori keleten is, és a mi életünkben is naponta legalább egyszer megtörténik. Ez az a naponkénti bűnbánat, amire minden nap szükségünk van ahhoz, hogy a kapcsolatunkat Jézus Krisztussal tisztán és rendben tartsuk. A naponkénti bűnbánatra azért van szükség, mert hogyha az életünk hajója már jó irányba lett beállítva, és megyünk a mennyei hazánk felé, az nem jelenti azt, hogy nem lesznek a hajónkat elterelő áramlatok, meg szelek, meg viharok, és bizony nekünk a felelősségünk az, hogy ahhoz az iránytűhöz, amit adott nekünk Isten, hogy a mennyei kikötőbe érjünk, a Szentíráshoz, mindig visszakorrigáljuk az életünk hajóját. És amikor eltér jobbra, vagy balra, vagy bármilyen irányba, akkor a napunkban legyen legalább annyi időnk az elcsendesedésre, kinek reggel, kinek este, kinek napközben, hogy átgondoljuk, hogy hol is tértem én el a jó iránytól. Hol nem vettem figyelembe a mennyei iránytűt? Milyen bűnömet gondolati szóban, cselekedetben vagy mulasztásban elkövetett bűnömet kell rendeznem az Úr Jézussal, vagy egy fele barátommal? És minden egyes ilyen bűnvallás, minden egyes ilyen alkalom, amikor belenézünk ebbe a lelki tükörbe, és megpróbáljuk helyre tenni a lelki ábrázatunkat, nyilván nem a magunk erejével, hanem Jézus erejével, egy-egy ilyen korrekció, amikor kiigazítjuk az eltérést a helyes iránytól, és visszatérünk. Ez a naponkénti bűnbánat, vagy amit Luther úgy nevez, hogy naponkénti megtérés. Amikor minden nap új helyre szedjük, hogy mi is volt az, amiben nem figyeltem rád oda, Úr Jézus, amiben tudom, hogy mit mondtál, és mégse azt tettem, engedetlen voltam, vagy kicsinhitű voltam, vagy megbántottam valakit, és megbánom, elhagyom azt a bűnt, és hogyha olyan bűnről van szó, amivel nem csak az Úr Jézust bántottam meg, hanem valakit a környezetemben, családtagot, testvért, szomszédot, ismerőst, akkor vele is rendezem. És van még egy másodlagos jelentése is ennek az igének, amit itt az Úr Jézus mond, a fürdő és a lábmosás tekintetében. A fürdő, mint jelkép, ugye a keresztség, az Istennel való kapcsolatfelvételnek, a vele való szövetség kötésnek a jelképe, ami egyszeri az ember életében, de újra és újra, hogy újra és újra szükség van lábmosásra, és újra szükség van bűnbánatra, újra és újra rendszeresen szükség van az úrvacsorával való élésre. És jelképesen ebben az igében megjelenik mind a kettő sákramentum, a keresztség is, meg az úrvacsora is. A keresztség, mint az az egyszeri fürdő, amivel én Jézus Krisztus mellett elköteleződöm, és az úrvacsora ennek a szövetségnek az újbóli megerősítése, a Jézussal való szövetségemnek a megújítása, a bűnbánatnak a kifejezése, hiszen azért is van az úrvacsora előtt úrvacsorára felkészítő hét, bűnbánati hét, hogy tisztítsuk a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, az egész életünket, hogy oda járulva az úrasztalához meggyőződjünk és bizonyosságot nyerjünk a bűnbocsánat felől, az örök élet felől, az Isten szent lelke által. Mert hiszen ez a jegy, ez a jel, a sákramentum, az úrvacsorában a kenyér és a bor éppen erről erősít meg bennünket, erről tesz bizonyságot, amilyen biztosan látom azt, hogy a kenyér az Úr szolgájának a kezében megtöretik, és amilyen biztosan látom, hogy a bor kiöntetik, olyan biztos lehetek a bűnbocsánatban és az örök életben, amit Jézus érdeméért kapok, ha ezt hívő szívvel elfogadom. Hogyha tisztában vagyok már azzal, hogy nekem szükségem van Jézus Krisztusra. Ha komolyan veszem azt az igét, hogy az ő vére megtisztít minket minden bűntől, és engem is, mert nekem is szükségem van rá, és miattam is, és értem is, és helyettem is meghalt Jézus a kereszten. Viszont ott az ígéret is, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Hát adja Isten, hogy nekünk is legyen ilyen élő, személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal, nem csak a keresztségen, mint külső jelképen keresztül, hanem a tudatos döntésünkön keresztül, azzal, hogy átadjuk az uralmat az életünk fölött Jézusnak, és elfogadjuk és kérjük tőle a bűnbocsánatot, megvalljuk, megbánjuk és elhagyjuk a bűneinket, és újra naponként megtisztulunk az ő igéjének jelenlétében, a vele való szeretet közösségben, az imádságban is, és amikor adódik alkalom a gyülekezet közösségében, akkor az úrvacsorában is, a vele való szövetségünk megerősítésében. Adja Isten, hogy így tudjunk készülni a mostani vasárnapra is, és így legyen az Úr Jézussal naponként megújuló kapcsolatunk. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az életünk legégetőbb kérdésére, a bűnkérdésre nálad van a válasz. Köszönjük, hogy te nem nézted tétlenül, Úr Jézus, azt, hogy mi a bűnben vergődünk, és nem találjuk a helyünket, nincs igazi békességünk, nincs igazi boldogságunk, nincs igazi szeretett kapcsolatunk, mert tőled az életnek, a szeretetnek, a boldogságnak a forrásától el vagyunk vágva. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezt te nem nézted tétlenül, és azért jöttél, hogy visszahódíts magadnak minket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te kész vagy bennünket megtisztítani. Bocsáss meg, amikor mi ezt nem látjuk, hogy erre szükségünk van. Bocsáss meg, amikor felfúvalkodottak vagyunk, önelégültek vagyunk. Azt gondoljuk, hogy vallásos tevékenységekkel mi mindent kipipáltunk már ahhoz, hogy a mennybe bebocsátást nyerjünk. Úr Jézus, tudjuk, hogy egyedül rajtad keresztül, a veled való személyes kapcsolat által, az őszinte bűnbánat és megtérés által van utunk a mennybe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te kész vagy ebben a lelki fürdőben részesíteni bennünket. És köszönjük azt, hogy naponként jöhetünk eléd bűnbánattal, hogy te megmosd a mi lábainkat, hogy megtisztíts bennünket minden gonoszságtól. Köszönjük, hogy erre nem csak ígéretünk van, hanem tapasztalhatjuk ennek az örömét és áldását, hogy valóban jó, amikor a bűntől már szabadok, a te szolgáid lehetünk. Szeretnénk, Úr Jézus, így élni ebben a világban, bűntől szabadon, téged szolgálva, hozzád úgy vonzódva, hogy másokat is hozzád vonzunk. Így kérünk, Úr Jézus, hogy te készíts bennünket az úrvacsorával való élésre, hadd legyen az a veled kötött szövetségünknek a megújítása, megerősítése, tápláld a mi hitünket a te szent lelked által, a látható jegyeken keresztül is. Így hozzuk eléd most, mennyei atyánk, az előttünk álló hétnek a napjait, adj nekünk erőt, kérünk, feladataink, munkáink elvégzéséhez. Imádkozunk ennek a gyülekezetnek kicsinyeiért, nagyjaiért egyaránt, a vezetőkért, hogy te áld meg őket, és adj bölcsességet nekik a vezetéshez, te szent lelkeddel vértezd fel őket minden döntéshelyzetben. És hozzuk eléd a betegeinket, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak kérünk, te légy vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, egyházunknak és nemzetünknek az ügyét, hogy te adj kérünk ébredést és megújulást a te szent lelked által. Hadd legyünk ennek mi is részesei, és kérünk, kezd bennünk és kezd velünk ezt a megújulást, ezt a reformációt. Imádkozunk, mennyei atyánk, mindazokért, akik a missziói mezőkön dolgoznak és szolgálnak, és lelkeket mentenek neked akár belmisszióban, akár külmisszióban. Hozzuk eléd az üldözött keresztény testvéreinket, hogy te erősítsd az ő hitüket, és adj kérünk nekik szabadulást. Könyörgünk azért, mennyei atyánk, hogy az Isten tiszteletünk hadd folytatódhasson a templomból kilépve az életünk Isten tiszteletével. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ámen.